Oké, szeretném folytatni. Ha megfigyeltétek, az elmúlt évek, évtizedek ébredési hullámaiban mindegyikben volt valami olyan kidomborított igazsága az Isten országának, ami jellemezte. Hogy csak végig gondoljuk a Pensacolai ébredés Amerikában, ami egy nagyon erőteljes és jó bibliai dolog volt, én jártam is ott, ott a bűnbánatnak egy nagyon erős kerete volt. Mikor egy olyan meglátogatás volt, hogy ott még az is megtért, az is bűnbánatot gyakorolt még azzal kapcsolatban is, amit nem követett el, mert olyan erős bűnbánati kenet volt, és ez tényleg egy nagy élmény volt. Akkor jött utána a hitnek az ébredése, amikor a hit volt nagyon erőteljesen hangsúlyozva, és az egyházban helyreállította a hitnek a cselekedeteit, a hitnek a megvallásait. Utána volt olyan, amikor a szolgálati ajándékok helyreállítása volt előtérbe, ugye volt az evangélista szolgálat, utána jött a profétai, az apostoli szolgálat helyreállítása, és végsöpört az egész világon, és ezek a szolgálati ajándékok helyreállítása által sok áldás jött be az egyházba. Utána voltak az úgynevezett gyógyító ébredések, amik különösen hangsúlyoztak, Amerikában nagyon erőteljesen végigment, nálunk is végigmehetne egy ilyen, amikor nagyon erőteljesen hangsúlyozták a gyógyulásokat, és tömegével a legkomolyabb betegségekből gyógyultak meg emberek. Még az Afrikában más helyeken is volt ilyen. Utána volt a nevető ébredés, ami az egyházat egy friss örömmel, egy friss szellemmel, ennek voltak túlkapása is jobbról-balról, de alapvetően egy frisset hozott be a gyülekezetekbe, és az örömnek a kenete, olaja folyt le az egyházra, és akik ezt tudták fogadni, venni, azok tényleg megújultak, megújult az öröm bennük. És egyszerűen most bennem van egy kijelentés azzal kapcsolatban, hogy a következő időszakban tudjátok, mi lesz a középpontban? Én úgy értettem meg az Istentől, hogy a dicsőség megjelenése. Az Isten dicsőségének a megjelenése, ez az, ami a következő időszakban nagyon határozottan a középpontba fog kerülni. Nézzük meg, hogy mit jelent ez. Erről szeretnék egy kicsit beszélni, mert szeretném, hogyha tudnánk imádkozni, böjtölni ebben a témakörben is, hogy az Isten dicsősége jelenjen meg a népe között. Jelenjen meg a népe között, mert úgy értette meg, hogy a menny ezt akarja. Ezt akarja lehozni, bemutatni az Istennek az ő dicsőségét. És gyakorlatilag mi a dicsőség? A Bibliát én átnéztem elejétől kezdve, úgyhogy holnap, vagy még lehet, hogy ma este még meg is fogjátok kapni az összes jegyzetet e-mailen. Úgyhogy nézzétek meg az e-maileteket, hogyha Karcsival időben hazaérünk, akkor át fogjuk küldeni a jegyzeteket, hogy nyugodtan használjátok az ige hirdetésekben ezeket. A dicsőség az egy stratégiai kérdés a Bibliában. Az Isten dicsőségének a megjelenése. Gyakorlatilag én így definiáltam, vagy foglaltam össze, hogy két napon keresztül tanulmányoztam ezt a Bibliában, hogy a dicsőség az Isten és az ő királyságának, az Isten és az ő királyságának egy olyan koncentrált jelenléte, ami lehozza a mennyet a földre teljes világossággal és erővel, és a testi, ördögi dolgok megsemmisülnek azon a helyen. Tehát a dicsőség az egy olyan koncentrált isteni jelenlét, ami lehozza a mennyet a földre, lehozza az Istennek a világosságát, erejét, dicsőségét a földre, és azon a helyen, ahol megjelenik a dicsőség, ott minden tisztátalan megsemmisül, tönkre megy, eltávozik, minden sötétségnek helye nincsen, mert megjelent az Istennek a dicsősége. És egyszerűen a szívembe az van, hogy az Úr le fogja hozni az ő dicsőségét erre a nemzetre. És meg fogja mutatni az ő dicsőségét, és a bőjtben, imában szeretném, ha tudnánk erre fókuszálni. És az az érdekes ebben, hogy akik belekerültek az Isten dicsőségében, képzeljétek el, majd be is mutatom egy-két bibliai ember által úgy, hogy pontosan délbe, vagy egykor be tudjam fejezni, hogy azok, akik belekerültek az Isten dicsőségében, ez azért jó hullám, mert ott, amikor az Isten dicsősége megjelenik, ott egyszerre az ember életében minden megoldódik. Meggyógyul fizikailag, meggyógyul érzelmileg, meggyógyul lelkileg. Helyre kerül az élete, erőt kap, világosságot kap, és ki lesz lőve az ő ajándéka, és gyümölcsözően tud előre menni. Tehát ez a dicsőség megjelenése, ez pásztorok számára nagyon hasznos dolog, mert egy pillanat alatt mindent el tud végezni, amit még a legjobb pásztorok is, ugye Szabó Sándor, 500 munkaórával se tudnak elvégezni. Mert amikor a dicsőség megjelenik, ott egy pillanat alatt az ember lelkét, szellemét, testét rendbe teszi. És az eldeformálódott mindenféle sérüléssel, komplexussal küszködő emberből újból testileg, szellemileg, lelkileg egészséges ember lesz, aki hatalommal kimegy és képviseli az Istennek a királyságát. Amikor ezt elkezdtem megérteni, bennem egy nagyon erős vágy keletkezett ezzel kapcsolatban. Az a vágy, ami Mózes is azt mondta, hogy én nem megyek addig tovább, amíg meg nem mutatod, Uram, a te dicsőségedet. És némi védelemmel azért meglátta Mózes is az Istennek a dicsőségét, és ez a dicsőség tette őt képessé arra, hogy a legnehezebb periódusokban is átmenjen, hogy egyenes úton járjon, hogy az Isten hatalmát mindenek fölé helyezze, és hogy egy rendíthetetlen hitű emberré váljon. Hogy egy rendíthetetlen hitű emberré váljon. És meg vagyok róla győződve, hogy az utolsó idők egyházának Isten egy új erővel be akarja mutatni az ő dicsőségét. Amen. Be akarja mutatni az ő dicsőségét, és szükségünk van rá, hogy lássuk az ő dicsőségét. És az elkövetkezendő évben vagy évtizedben, nem tudom pontosan miben, de meg vagyok róla győződve, hogy ez a terület sokkal nagyobb hangsúlyt fog kapni az egyházban. A dicsőségről való tanítás, a dicsőség megélése, megjelenése, és ennek a dicsőséges munkája, következménye, ami az emberek életére hatással van. Tehát a dicsőség az egy olyan koncentrált jelenléte az Istennek és az ő királyságának, ami lehozza a mennyet a földre teljes világosságban, erőben, és a földi testi ördögű dolgok megsemmisülnek úgy, mint mikor egy nagy feszültségű vezetékhez nem kell hozzáérni, elég a közelébe menni. Nem tudom, láttatok-e már olyat, mikor egy nagy feszültségű vezetékhez egy bizonyos távolságon belül valami tárgy oda kerül, abba a pillanatban elég. Na, ezt csinálja a dicsőség. Az ördögi kötelékek abban a pillanatban elégnek. Az ördögi magok abban a pillanatban megsemmisülnek. A betegség abban a pillanatban elveszíti az erejét a test felett. Na, ez a dicsőségnek a megjelenése. Ez az, ami az Isten szívének a vágya, hogy az Omegába is meg tudjon jelenni. Hogy az Új Szövetségbe, hogy a Magyar Eklézsiába, Élőigébe, bárhol meg tudjon jelenni az Istennek ez a friss dicsősége. És ez egy olyan behatást tesz az emberek életére, hogy soha többé nem lesznek ugyanazok. Utána tudják dicsérni az Istent szellemből és igazságból. Mert aki látja az Isten dicsőségét, az tudja, mit jelent dicsérni az Istent. Utána az emberek tudni fogják félni az Istent. Félni az Istent, és tisztelni az Isten embereit is. Mert a dicsőség az egy Isten félelmet hoz az emberekre. Mert a dicsőségben semmilyen tisztátalan nem tud megmaradni. Vagy meghal, vagy megtér. Nincs több variáció. És nem lesz az a sok zavaros dolog, ami a dicsőség hiányában megjelenik az Isten népe között is. És ez az a dicsőség, amit érzem a Szent Szellem által, hogy Isten le akar hozni erre a földre. Újból közel akarja hozni a nemzetünkhöz is. Ezt az isteni dicsőséget. Mert hogyha ez a dicsőség nincs itt, minél távolabb van, annál inkább igaz az a jézusi megállapítás, hogy ez az elfajult, eltorzult, eldeformálódott nemzedék. Minél távolabb van az Istennek a dicsősége egy néptől, annál inkább elfajul, eltorzul. És Európa azért torzul el. Ma már az a normális, ha valaki buzi. Már lassan az lesz nem abnormális, ha valaki normális házasságban él. Ez az elfajult, eltorzult, eldeformálódott generáció. Ennek szüksége van. Ezt nem tudod. Én rájöttem arra, hogy néhányszor próbálkoztam. Nem tudod tanítással, nem tudod lelki gondozással, nem tudod mindenféle módszerekkel ezt az embert helyreállítani, hanem a dicsőségre van szüksége. Az Istennek a dicsőségére van szüksége. És abban a pillanatban valami megváltozik benne. Abban a pillanatban az ördögi magok, terhek, démoni kötelékek elégnek. Abban a pillanatban valami természet fölötti lejátszódik az embernek az életében. És az az ember, ember, aki tele volt gyűlölettel, indulattal, dühkel, gonosz dolgokkal, az az ember az Istennek egy aktív, felkent szolgálójává válik. Ugyanis Pál apostol volt az, aki találkozott a dicsőséggel. Így kezdődött az ő szolgálata, hogy az első momentum az életében mi volt? Ment a magas lovon, büszkén, nagy egóval, nagy tekintéllyel, tele gyűlölettel, tele mindenféle tisztátalan indulattal. És egyszer csak rászállt az Istennek a dicsősége. Rászállt egy olyan világosság. Abban a pillanatban leesett a magas lóról. Abban a pillanatban egy másodperc alatt elégtek benne az összes egó, büszkén, ki ha én nem, meg mindenféle dolog elégett benne, csak egy dolgot tudott mondani. Mit cselekedjek, Uram? Ezt az embert nem tudta volna még a legjobb evangélista sem meggyőzni, mert azonnal a börtönbe záratta volna. De mikor jött a dicsőség, mikor jött az Istennek a dicsősége, ez az ember abban a pillanatban gyökeresen megváltozott. Gyökeresen megváltozott. És hirtelen, mikor föláll a földről, ez már nem Saul. Ez már Pál. Ez már nem egy dühel, gyűlölettel tele, egyházat üldöző, vallásos fanatikus, hanem ez már egy apostol, aki már kész arra, bár még nem lát, mert a dicsőség olyan nagy volt, hogy hirtelen elvakította a fizikai szemeit. De Pál abban a pillanatban belül helyére került. És egy-két nap múlva már látod, hogy olyan hatalommal hirdeti az evangéliumot, hogy már az üldözőből üldözött lett. Hogy teljesen megfordult minden az ő életébe. És mi történt? Semmi más. Csak találkozott az Isten dicsőségével. És egyszerűen ez a vágy, ami bennem van. Hogy Uram, mutasd meg a te dicsőségedet. Ez több, mint befogadni az evangéliumot. Ez több, mint meggyógyulni egy betegségből. Ez több, mint a lelki sebek gyógyulásán átesni. Mert a dicsőség mindezt tartalmaz egy csomagban. Az Isten dicsősége. És a Szent Szellem azt mondja a gyülekezetnek, hogy ezt a dicsőséget akarja lehozni a magyar eklésiára. Mert ebben a dicsőségben az emberi ambíciók elégnek. Ebben a dicsőségben már nem érvényesül, hogy én akarok ezt csinálni, meg azt csinálni. Ebben a dicsőségben már nem tud az emberi megélni. A földi testi ördögi nem tud érvényesülni. Ebben a dicsőségben csak az isteni tud érvényesülni. De az hatalommal, tekintéllyel, és az Istennek tetsző és dicsőséget hozó módon. Mert a magyar egyházban az egyik legnagyobb dolog, legnagyobb gátja, sokszor nem is az ördöggel van az Istennek a legnagyobb baja, hanem a mi büszkeségünkkel, a hatalmas egónkkal, az önfejünkkel, az engedetlenségünkkel, azzal, hogy ki ha én nem magatartással. De az Isten dicsőségében ezek úgy égnek, ezek olyan igazán éghető anyagok. Hogy egyik pillanatban még volt, másik pillanatban nincsen. Eltűnt, elégett egy pillanat alatt. És ahogy Pál életében elégtek azok a gonosz dolgok, pedig gondolj bele, a Pál életében az ördög mindent bevetett. Megtömte gyűlölettel, mindent bevetett. Amilyen fegyvere az ellenségnek volt, tele tömte Pálnak a Saul korszakát, ezekkel a gonoszságokkal, indulatokkal, negatív dolgokkal. Mindennel megtömte az ördög, és el tudom képzelni, milyen elégedett lehetett. Hú, ez az én emberem, aki ki fogja írtani ezt a Jézus követő szektákat. Az ördög meg volt elégedve Pállal. Minden fegyvert odaadott neki, jogosítványa volt, mindenre jogosítványa volt, hogy kárt és rombolást tegyen. De képzeld el, az ördögnek az összes fegyvertára egy másodperc alatt tökéletesen leégett. Tökéletesen megsemmisült, mert megjelent ott a dicsőség. Érted, hogy mekkora súlya van ennek? Megjelent ott az Istennek a dicsősége. És ezt a dicsőséget kell lehoznunk a mennyből, hogy megjelenjen a mi életünkben, hogy tükrözze az arcunk, hogy a beszédünk, a szolgálatunk által megjelenjen ez a dicsőség emberek életében. És akkor azok az emberek soha többé nem lesznek ugyanazok. Ezért a következő időszakban én úgy érzem, hogy nem annyira a gyógyító szolgálat, vagy a szabadító szolgálat, vagy a különféle szolgálatok lesznek előtérbe, hanem azok az emberek, akik az Isten dicsőségét hordozzák, azok át fogják tudni adni ezt a dicsőséget másoknak. És aki belekerül a dicsőségbe, ott már nem lesz nagy gyógyító szolgálat, mert egy pillanat alatt eltűnik az a betegség. Mert egy pillanat alatt azok az ördögi kötelékek leégnek, megsemmisülnek. És nem kell hatalmas nagy szabadításokkal órákon keresztül űzni, ütni, vágni, kiabálni, meg mindenféle dolgot csinálni, mert a dicsőségben egy pillanat alatt megsemmisül. Szerinted Pál tele volt démonokkal? Szerintem volt néhány benne. Nem csupán ő képviselte ezt, hanem volt benne néhány olyan tisztátalan mocskos szellem, aki gerjesztette ezt az indulatot. Hol olvasod, hogy mekkora nagy szabadító szolgálat? Fú, csak úgy mentek. Légió ide, jobbra, balra. Sehol, egy pillanat. Eltűntek. Megsemmisültek. Mert ezt a fajta klímát, a sötétség ezt nem bírja. A dicsőségnek az erejét. Az a helyzet, hogy az ember se bírja. Ézsaiás Istennek egy megszentelt embere volt. Mikor találkozott a dicsőséggel, egyből azt érezte, hogy én egy abszolút tisztátalan, mocskos, alkalmatlan ember vagyok. Avval, hogy olyan élménye volt, mikor a háziasszony kitakarít, és szépen a napsugár besüt. És még a levegő is poros. Pedig hát egész nap takarítottam. Mert a dicsőség az egy új minőséget hoz le. Az Istennek egy új minőségét. És egyszerűen a bőjtbe szeretném, hogyha tudnánk hívni, kívánni ezt a dicsőséget. Lehívni ezt a dicsőséget. Mert hogyha ez a dicsőség meglátogat bennünket, soha többé nem leszünk ugyanazok az emberek. És ez a dicsőség szükséges ahhoz, hogy azok a dolgok, amik Pál életében történtek, azok megtörténjenek most is. És hogyha akkor sok gonoszság volt, ma tízszer annyi van. Ha akkor a démonok mindenféle dolgokat csináltak, ma még inkább fókuszálnak az utolsó időkben. És hogyha akkor el volt fajulva, torzulva és parázna nemzedék, akkor ma ez sokkal inkább egyetemes. És ezt nem tudjuk emberileg megváltoztatni. Ezt nem tudjuk jó misszió stratégiával lekezelni. Csak az Isten dicsősége tudja lekezelni. És amikor ez megjelenik, ott a szenvedélybetegek szabadok lesznek. A megkötözöttek, sérültek, mindenféle komplexusokkal, gátlásokkal teli ember meggyógyul és felszabadul. És egészséges lesz. És az Isten erejében, világosságában tud járni. És nekünk a dicsőségre van szükségünk. És tudod, amikor a dicsőség megjelent, olyan erős világosság jelent meg, ami egy külső és belső megvilágosodást hozott. Pál életében is. Egy külső és egy belső megvilágosodás. A környezete érzékelte a dicsőséget, de nem fogadta be. Pál befogadta ezt a dicsőséget. És ezért a világosság nem csak külső volt számára, hanem belső. Neki nem kellett magyarázni, hogy kicsoda az Isten. Abban a pillanatban tudta, hogy kell szólítani. Hogy Uram! Mert ez a belső megvilágosodást, a dicsőség, az azonnal egy belső világosságot hoz létre az ember életében. És a dicsőség az egy abszolút tisztaságot, szentséget hoz le, mivel kiégett minden tisztátalan. És Pál életében, vagy Ézsaiás szájában lévő parázs, ugye, hogy ez a dicsőség megjelent, az kiégetett mindent. A dicsőség lehozza a mennyei tűz koncentrált jelenlétét, ami kiégeti, kitisztítja ezt. A dicsőség az egy olyan tüzet hoz be, ami egy oldhatatlan tűzé válik az ember csontjaiban. És a neki adatott kegyelem és ajándék szerint abban a pillanatban elkezd pörögni. És Pál nem egy passzív keresztjén volt, aki éveken keresztül arról álmodott, hogy milyen dicsőségben volt része, hanem abban a pillanatban beindult benne egy motor, és ez soha többet nem állt le, ez a motor. Mi volt ez a motor? Az elhívásnak a motorja volt. Ez a motor átvitt őt a legkeményebb akadályokon, a kalodákon, börtönökön, ellenállásokon, minden akadályon átvitte ez a vihar. Mikor sorolja, hogy mennyi akadályon ment át, hát elég furcsa. Furcsa menetrenddel találkozunk. Hányszor kövezték meg, stb. Átvim, ez a motor pörgött benne. Ez a dicsőség gyújtotta meg ezt a motort. Ez az elhívásnak a motorja. Amen. Az elhívásnak a motorja. Ez, ha beindítja az Istennek a dicsősége, ez nincs olyan ember, aki leállíthatná. Nincs olyan szellem, nincs olyan akadály, aki leállíthatná. A dicsőségben meghal a földi testi ördögi. Mikor megjelent az Isten dicsősége, ugye hordozta a Fridláda is ezt a dicsőséget. Tehát a filiszteusok naívan betették a maguk kis templomába a Fridládát. Nem ismerték a dicsőség erejét. És egyszer csak mit láttak? A szobrocskáik lent feküdtek a fej letörve. Mert a dicsőség jelenlétében nem tudnak megmaradni. a bálványszobrok. Nem tudnak megmaradni a tisztátalanságok. És próbálkoztak egy darabig, míg össze nem tört a szobor. De utána rájöttek, hogy az Isten dicsősége nem tud ott megmaradni más tisztátalan. És a Dágon utána el kellett különíteni, nem lehetett a dicsőséget közel engedni hozzá, mert a bálványok nem tudnak megállni a dicsőségben. A dicsőségben megérted, megérzed az Isten szívének a vágyait. Tudod, mi sokszor a magunk szívének a vágyai szerint megyünk. De a dicsőség behozza az életedben azt, amikor megérted, megérzed, befogadod az Isten szívének a vágyait. Ez egy más szint. Amikor befogadod az Isten szívének a vágyait, és az alapján kezdesz el cselekedni, és a mennyei atya melletted áll, hogy nem a saját szívednek a vágyait valósítod meg, hanem az Isten szívének a vágyait. Mert a dicsőség az behozza az életedbe. Láthatatlan módon, de valóságos módon. A dicsőségben fölszabadul. Fölszabadul az embernek a személyisége az ördögi lelki kötődésektől, a görcsöktől, és az Úr szellemének a szabadságára megy. És ez az Úr szellemének a szabadsága egy olyan bátorságot hoz létre, amit az első tanítványok, apostolok is részesültek, hogy olyan bátrakká váltak, hogy a bezárt félénk tanítványok, akik attól tartottak, hogy Jézus meghalt, most mi következünk, Jézust föl keresztre feszítették, most mi vagyunk a következők, és ez egy teljesen logikus sorrend lett volna. Be voltak ijedve ebből adódóan, bezárkozva, de mikor rájuk szállt pünköskör az Istennek a dicsősége, abba a pillanatban egy olyan belső szabadságot éltek meg, és ez a szabadság bátrakká tette őket. És ez a dicsőség szükséges, hogy a mai generáció teljes bátorsággal, hatalommal tudja prédikálni az evangéliumot a Dágon szobrokkal szembe, a sok bálvánnyal szembe. Mert a dicsőség az egy olyan belső szabadságot hoz létre, amit a Szent Szellem hoz létre az emberbe. És az letisztít minden görcset, gátat, megfelelési kényszert, félelmet. És ebben a szabadságban járt utána Pál is, és jártak az Isten emberei, a dicsőség emberei. Tehát a dicsőségben teljesen felszabadul az emberek személyisége minden sötétség alól. Minden sötétség alól felszabadul az emberek személyisége. És akkor fogsz rádöbbenni, hogy ez voltam én a dicsőség előtt, és látod, hogy mennyi a különbség a kettő között. Mert ugyanaz az ember más személyiséggel bír. Mert a dicsőség az fölszabadítja a személyiséget. Fölszabadítja. A dicsőség érvényre juttatja az ember életében a mennyei nézőpontokat és látásmódokat. Csak hogy érzékeltessem, hogy mi is ez. A dicsőség behozza az ember életébe a mennyei nézőpontokat. Mit jelent ez? Csak nézd meg Elizeus és Géházi példáját. Van egy hatalmas túlerő, Géházi depressziós, már látja a végét az életének, látja a vereséget. Földi nézőpont. Elizeus az Isten embere, aki belekóstolt az Isten dicsőségébe. Ő mennyei nézőpontokat látott. És ez a mennyei nézőpontból egészen másképp reagált. Vidám volt. A szájában ott volt a győzelemnek az íze. Azt mondja, sokkal többen vannak. Hát Elizeus, mit látsz te? Hát nézd meg, mennyien vannak, mi ketten vagyunk itt. Azt mondja, sokkal többen vannak. Látod a hegyeket? Látod a magaslatokat? Látod a láthatatlant? Látod a seregek urát? Az angyaloknak a seregeit? Géházi, te nem részesültél a dicsőségben. Nem látod a mennyei nézőpontokat. Amikor a dicsőségben az ember látja a mennyei nézőpontot, egészen másképp reagál a földi szituációkra. István, mikor ott kövezték, tele fájdalommal, gyötrelemmel, a teste tele volt mindenféle nyomorúsággal, de ő benne volt az Isten dicsőségében. Azt mondja, látok, mit lát? Egy mennyei nézőpontot. A mennynek a valóságát látta. És az a haláleset, az nem egy gyötrelmes kudarc volt, az egy dicsőséges mennybe menetel volt. Mert a mennyei nézőpontot látta. Kívánom azt, hogy ezt a dicsőséget minél inkább megismerjük, megtapasztaljuk, és az életünket úgy éljük, hogy a mennyei nézőpontok szerint közlekedünk, nem a földi nézőpontok szerint közlekedünk. Egészen más a földi nézőpont szerint közlekedni, mint a mennyeiek szerint. Mert a dicsőség behozza a mennyei nézőpontokat. A dicsőség létrehoz egy függő viszonyt. Szenvedély beteggé válsz. De ez a betegség, ez építő és áldás. Hogy függővé tesz téged a Szent Szellem vezetésétől. függővé tesz téged az Isten akaratától. Ez a dicsőség elégeti az emberi akaromokat. Ezt akarom, azt akarom. Ez akarok lenni, az akarok lenni. A dicsőség az függővé tesz téged, mint ahogy Jézus is függővé tette a mennyei atyának az akaratától. Amikor a dicsőség megjelent, ott minden lehetséges volt. Amikor a dicsőség megjelent, ott minden lehetséges volt. Ott gyakorlatilag az Istennek a lehetőségei, aminek nincs határa, azok jelentek meg. Amikor egy dicsőség megjelent, ott minden lehetséges volt. Abban a pillanatban, amit mondtak, az úgy lett. Amit tettek, az megvalósult. Amikor a dicsőség megjelent, ott minden meg tudott valósulni. Ott minden lehetséges volt. Akkor lehetséges a kicsi ezerre nő. Akkor minden lehetséges. Mert a dicsőségben ott van az Istennek egy koncentrált jelenléte. Akkor lehetséges, hogy a fejsze úszik, jár a tengeren. Akkor lehetséges, hogy Fülöp egyik pillanatra itt van, a másik pillanatban ott van. Szeretném én is ezt még megélni. Lehetséges, hogy nem megy le a nap. Amikor a dicsőség megjelenik, ott a fizikai törvények is fejükre tudnak állni. És minden másképp működik. Amikor a dicsőség megjelenik, ott egy pillanat alatt annyit végez el, amit egy szolgáló sok ezer munkaórával nem tud elvégezni. Úgyhogy ez a szolgálattevőknek a munkáját nagyban segíti. Úgyhogy több időt foglalkozunk azzal, hogy keressük meg az Istennek a dicsőségét. Hívjuk le az Istennek a dicsőségét. Amikor megjelent a dicsőség, a papok nem tudtak megállni. Ott nem tudnak megállni az emberi dolgok. Hanem a papok letérdeltek, imádták az Isten, megalázták magukat az Isten előtt. És Pál is leesett a magaslóról. Amikor a dicsőség megjelent, ott az Isten félelem nagy mértékben megnőtt. Féltek az emberek vétkezni. Féltek az emberek össze-vissza beszélni. Mindenkire mindenféle negatív dolgot szórni. Mert a dicsőség behozta az életükbe az valós Isten félelmet. És ez az a dicsőség, amelyet a Szent Szellem be akar hozni az utolsó idők egyházába. Ami be akar hozni a mi nemzetünkbe is. Ezt a dicsőséget, ha látja egy nemzet, ott átváltozás történik. Ott megváltoznak a dolgok. Ott még a dicsőségben még a természet is megváltozik. A dicsőségben nem csak az ember változik meg, hanem minden megváltozik ebben a világban. A földi egyre jobban a mennyeit kezdi tükrözni. Egyre jobban az Isten dicsőségét kezdi hordozni. Erről a dicsőségről beszél az egész Biblia. Elküldöm nektek a jegyzetet, nézzétek majd át. Erről a kábódról beszél. Erről a dicsőségről, tisztességről, gazdagság, bőség. Ez jelenti a kábód. Ugye ebből jött az ikábód. Ez a sekina, az isteni fény, a dicsőség. Ez a doxa a görögben. A dicsőség, fényesség, tündöklő ragyogás. Ez az, amiről olyan sokat beszél a Biblia, de talán olyan keveset foglalkozunk. A Szent Szellem előtérbe hozza ezt most. És a mi elkövetkezendő 10 évünkben is ez sokkal nagyobb mértékben előtérbe fog jönni. Nem csak tanítás szintjén, hanem megtapasztalás szintjén is. Hogy az Isten dicsősége, és Mózes így lett a dicsőség embere. És Mózes megismerte az Isten dicsőségét, és találkozott, és belement a dicsőségbe, fölment a hegyre, ott maradt a dicsőségbe, ott kapta a legnagyobb kijelentéseket. Pál ugyanígy volt. Ott kapták a legnagyobb kijelentéseket. És Mózes szívébe ott alakult ki az a vágy, ami a 2 Mózes 33, 18-23-ban van. Mózes pedig azt mondta, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. Ez az a vágy, amit hadd jelenjen meg most a 3 hétben. Ami imáinkba, ami szívünknek a vágyakozásában. Hogy Uram, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. Ez az a vágy, amit én is fogok minden nap ezért imádkozni. Hogy Uram, látni akarom a te dicsőségedet. Mert hogyha melekóstolsz, meglátod az Isten dicsőségét, akkor megváltozik a szolgálatodnak a minősége. Megváltozik az életednek a minősége. A prédikációidnak a minősége. És az Úr közel akarja hozni az ő dicsőségét. Hiszen a második ház dicsősége nagyobb. Az utolsó ház dicsősége a legnagyobb. Mielőtt Krisztus visszajön. Úgyhogy legyen ez az imánk, hogy mutasd meg nékem a te dicsőségedet. És... megmutatta, utána megmondta az Úrnak a nevét. Ebben a dicsőségben megismerjük a megdicsőült névnek az erejét. Az Úr Jézus Krisztus, a Szent Háromság Istenének a megdicsőült névnek az erejét. És mikor ezt a nevet kimondjuk, akkor tudjuk, hogy ott egy atombombát indítottunk el. Amikor egy nevet kimondjuk egy betegség fölött, vagy kimondjuk egy démoni erő fölött, vagy kimondjuk egy nemzet fölött ezt a nevet, akkor tudjuk, hogy ebben a névben egy hatalmi folyamat indult el. Mert a dicsőségben megismered a névnek az erejét. Az igazán erejét, nem csak a fejedben, hanem a szíved szerint ismered meg ennek a névnek az erejét, mint ahogy Mózes is megismerte az Úr dicsőséges és a félelmet nevét, félelmes nevét. Leírtam itt, majd nézzétek át a jegyzetben. És az első háznak a dicsősége a Mózesi volt, a másodiké a Jézusé. De ezen túl az első háznak a dicsősége az első egyház volt, és a második ház pedig az utolsó időknek a gyülekezete. Tehát mi arra vagyunk elhívva, hogy ez a dicsőség megjelenjen, és nagyobb a Jézusi dicsőség. De hogyha ez a dicsőség töltötte be az első sátrat, a Mózes sátrát, ez a dicsőség töltötte be a templomot, ez a dicsőség jelent meg a második templomban, az Zorobábelék szolgálata nyomán. Ez a dicsőség jelent meg. Mit jelentett a zsidók számára a dicsőség? Hogyha olvassátok Élinek a sztoriát, ott benne van, mikor megszületett Ikábód. Ugye elvitték a Fridládát. Megértették, hogy eltávozott a dicsőség. Abban a pillanatban elkezdtek sírni, gyötrődni. Éli meghalt. Abban a pillanatban tudták, hogy baj van, mert ha a dicsőség nincsen ott, nincsen győzelem, nincsen felemeltetés, nincsen növekedés, nincsen előmenetel. A zsidók tudták ezt, ha az Isten dicsőség eltávozik, akkor romlás jön, éhség, szegénység, gyötrelem, rabszolgaság. De tudták, amikor a dicsőség velük van, akkor győzelem van, akkor előmenetel van, bőség van, és az Istennek a jelenléte van. És amikor szült ez az asszony, akkor ezért ezt a nevet adta ennek a fiúnak, hogy Ikábód, eltávozott a dicsőség. Eltávozott a dicsőség. Éli meghalt, az Éli fiai meghaltak, mert a dicsőség az ítéletet is lehozza, hogy minden, ami nem az Istentől épült, az megítéltetik, az összedől, az meghal, és minden, ami az Úrtól épült, az pedig megerősödik, felemelkedik, és amikor a dicsőség megjelenik, az átrendezi a palettát az egyházaknak a szintjén is, és egy csomó dolog meg fog halni, és egy csomó dolog pedig föl fog épülni, és dicsőségessé fog lenni, mert a dicsőség egy új dolgot hoz be, és abban a pillanatban eltávozott a dicsőség, mert megszületett egy fiú, aki a szimbóluma van annak, volt annak Izraelben. Ezt a fiút úgy hívták, hogy Ikábód, de tudod, azóta történt egy másik fiúnak a születése. Ez pedig a Jézus Krisztus, mikor megszületett, ennek az ellenkezője történt meg, hogy amikor ő megszületett, kihirdették az angyalok, hogy újra itt van a dicsőség, újra közel jött a dicsőség, újra meglátogatta Izraelt a dicsőség, újra lehetőség van arra, hogy győztes legyen, gazdag legyen, növekedésben legyen, Isten áldásaiban járjon ez a nép. És Jézus Krisztus születése óta itt van ez a dicsőség. Néha közelebb jön, néha eltávozik, de az van megírva, hogy a földet körbeveszi az a dicsőség. Mi csak sötétséget látunk, de a sötétség felett ott van a dicsőség. Ez ugyanaz, mint mikor repülsz valahol, és a felhőrétek fölül emelkedsz. Olyan fényesség van, hogy fantasztikus. Ugyanez van szellemileg is, hogy a földet körbeveszi az a sötétség, amit az ellenség épített ki, de fölötte ott ragyog az Istennek a dicsősége. És amikor szólsz, és amikor kívánod, amikor böjtölsz, és imádkozol, és hívod ezt a dicsőséget, a dicsőség áttöri ezt a sötétséget, ami a földünk felett közvetlenül ott van, áttöri, és lejön a földre, és megjelenik azoknak az embereknek az életében. És ez a dicsőség rövid idő alatt nemzeteket meg tud változtatni. Rövid idő alatt. Erre a dicsőségre van szükségünk. Uram, mutasd meg a te dicsőségedet. Uram, mutasd meg a te dicsőségedet. Mózes nem nyugodott addig. Nem szabad nekünk se nyugodni, amíg meg nem látjuk az Istennek a dicsőségét. Amíg meg nem tapasztaljuk, mert ez a dicsőség megváltoztat mindenkit és mindent. Természetesen a dicsőségben is megvan az embernek a szabad akarata. Amikor megjelenik a dicsőség, ott mindig két irányú folyamat van. Vagy megtérnek, és teljes szívvel az Urat kezdik követni az emberek, vagy pedig keményen ellenállnak, és még erőteljesebben démonizálódnak. Ez a két variáció. Ott nincsenek semleges folyamatok. Amikor a dicsőség megjelenik, ott nem lehet az egyházba bármit megcsinálni. mert esetleg néhányan meghalnak. Egyik pillanatról a másikra. Amikor a dicsőség megjelenik, ott nem az van, hogy hát én így gondolom, te úgy gondolod, na testvér, akkor ott az Isten akarata hatalommal jelenik meg. És mindenkinek igazodni kell az Isten dicsőséges akaratához. És nem egyéni ambíciók, érdekek mentén működik az egész, mert azok elégnek ebben a dicsőségben. És ez a dicsőség, ami az Ószövetségben, ez az, ami megjelent, ami Jézus Krisztus születésével visszajött, ami visszajött pünkös napjakor, ez az, ami több esetben megjelent az imaórákon, az első gyülekezetekben, most nem ellemzem végig, ma jegyzetbe átnézitek, ez az, ami megjelent Pál megtérésében, ez az, ami meg van ígérve az utolsó idők egyházának, ez az, ami előkészíti a visszajövő Krisztusnak a dicsőségét, de ezt a dicsőséget még nem láthatja meg mindenki, csak azok, akik kívánják, akik előkészítik ennek az útját. Aki kérik és sóvárogják, hogy Uram, mutasd meg néked a dicsőségedet. De tudod, ez a sorozat nem ért még véget. Ez a sorozatban benne van még Magyarország is, hogy ez a dicsőség megjelenjen. Hiszem, hogy benne van a te és az én életem is, hogy ez a dicsőség megjelenjen. És amikor megjelenik, átrendezi ezt a palettát. Amikor imádkozunk, böjtölünk, és a felkent dicsőítés, az bevonza a dicsőséget. Az bevonza az Isten dicsőségét. És figyeljtek ide, a fiainknak, a lányainknak, a szellemi fiainknak, és a fizikai vérszerinti fiainknak, és látni kell az Isten dicsőségét. És a mi felelősségünk, hogy előkészítsük nekik. Mert ha nem látják az Isten dicsőségét, két dolog lehetséges. Az egyik, hogy istentelen emberek lesznek, sodródva ezzel a világgal. Vagy a második, hogy lesznek egy képmutató, vallásos, hívő életet élő, gyülekezetbe járók, de akiknek a szíve távol van az Istentől. És a mi felelősségünk, hogy ez a generáció meglássa az Isten dicsőségét. Mert ha nem látja meg, akkor csak a gonoszságot fogja látni, ami ebben a világban van. Ami folyamatosan növekszik. És a fiataljaink sokkal nagyobb hatással van az életükre, mint sokszor mi ránk. Mert az iskolában tömik őket ezekkel a gonoszságokkal. Az egyetemeken megtömik őket az istentelen tanításokkal. Amellett, hogy vannak jó dolgok is. De a dicsőségre szüksége van ennek a generációnak. Szüksége van ennek a generációnak. És a bőjt, az ima, a felkent dicséret, az Isten után sóvárgó szív, az, ami oda vonza ezt a dicsőséget. Az újszövetségi embertől nincs messze ez a dicsőség. Jézus Krisztus miatt, a Messiás, a velünk van az Isten, az Immanuel miatt. Nincs messze ez a dicsőség. És hiszem, hogy megnyílik a kapu, és ez a nemzeti szintű böjt is készíti ennek az útját, hogy ez a dicsőség eljöjjön, megjelenjen. És mikor megjelenik, akkor megtörténik az, amit a 96. Zsoltárban olvasunk, hogy beszéljétek el az ő dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek, mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden Istennél. Akkor mindenki az Isten dicsőségéről beszél, hogy mit végzett el, mert nagy az Úr. És ennek az ima böjtnek egy fontos célja, hogy meglássuk az ő dicsőségét. Mint ahogy Jézus is fölment, és a tanítványok látták az ő dicsőségét. Le akartak táborozni ott. Sátort akartak építeni. De hiszem, hogy nekünk kell megépíteni ezt a sátrot a gyülekezetekben. A Dávid sátrát, az Istennek a sátrát, ahol az ő dicsősége meg tud maradni. A mi életünk kell, hogy legyen az a sátor, ahol az ő dicsősége meg tud maradni. Hosszú távon, mert a dicsőség sokszor lejött. De hogyha nem volt maradandó lakóhelye, akkor az ember után ugyanolyan gonosz lett. Saul is találkozott a dicsőséggel, Bálám is találkozott ezzel a dicsőséggel, de ugyanolyan gonosz lett utána. Nem elég megízlelni, hanem helyet is kell készíteni, hogy ott tudjon lakni ez a dicsőség. Mert az ige testé lett, és láttuk az ő dicsőséget, mondja János 1.14-ben, az Istennek az emberei. És böjtöljünk és imádkozzunk, hogy meglássuk az ő dicsőségét. És ez az ima, ami Mózesnek az imája volt. Uram, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. Uram, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. És amikor a dicsőség lejön, az ember alkalmassá válik az arra, és ezzel szeretném befejezni, hogy minden dicsőséget az Istennek adjon. Amikor a dicsőség lejön, az emberek tudnak teljes szívvel dicsőséget adni az Istennek. Addig nem tudják teljességgel ezt megcsinálni, csak részlegesen. De amikor belekóstolnak az Isten dicsőségében, akkor a szívüknek, az elméjüknek, az erejüknek a teljességét oda tudják adni az Istennek. És a dicsőséget oda tudják adni az Istennek. És ez egy olyan tisztaságot hoz létre. Ez egy olyan isteni rendet hoz létre, hogy az olyan egyház előtt nincsen akadály, ahol ott van az Istennek a dicsősége. Ott nincs legyőzhetetlen. Ott emberi hatalom, kormányok nem tudnak megátolni az Isten akaratát, amikor megjelenik az Isten dicsősége. Ezért keljetek fel, tündököljetek, vegyétek az Isten dicsőségét, mert eljött a te világosságot, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség van, de rajtad már föltámad, rajtad már meglátszik az Úrnak a dicsősége. Hadd tudjon ez működni az életünkbe, hogy az Isten dicsősége meglátszik. És tudod, amikor lejön ez a dicsőség, nem kell többet erőlködnöd. Nem kell többet erőlködnöd. Dolgozni mindig kell, de erőlködni nem kell. Csak együtt kell haladni ezzel a dicsőséggel. Gyertek, imádkozunk. Atyám, köszönjük neked. Köszönjük neked, Uram, hogy megmutatod nekünk a te dicsőségedet. Uram, köszönöm neked, hogy megmutatod a te dicsőségedet. Uram, mi kívánjuk. Uram, mi sóvárogjuk a te dicsőségedet. Uram, mi nem akarjuk, hogy a következő generációk egy elgyengült, vallásos, erőtlen, a világgal megtöltött hívő generációk legyenek. Hanem akarjuk, Uram, hogy tűzben égjenek érted. Uram, ezért mutasd meg, Uram, mutasd meg a te dicsőségedet. Uram, az a köd jöjjön le, az a fényesség jöjjön le, a te koncentrált jelenléted jöjjön le az életünkre. És Uram, tudom, hogy amikor megjelenik a dicsőség, nem lesz olyan sportcsarnok, ami ne tudna megtelni az Isten dicsőségét kereső emberekkel. Uram, köszönöm, hogy lehozod a dicsőséget. És Uram, mi odaszánjuk magunkat, hogy az elkövetkezendő évtized hadd szóljon a te dicsőségedről. Hadd szóljon a te dicsőségedről. Hadd jelenjen meg, hadd működjön a te dicsőséged. Uram, odaszánjuk magunkat most erre a böjtre és imára, hogy megjelenjen a te dicsőséged. A Jézus nevében. Imádkozz még, Tamás, röviden.
Halleluja. Uram, köszönöm neked, hogy nem beszédben áll a te országod, a te királyságod, hanem erőknek a megnyilvánulásában. Azt mondtad, hogy ha könyörög a te néped, és kereseti orcádat, és felhagy a bűnös útjaival, akkor te meghallgatod. És köszönöm neked, hogy eljött az idő, elérkezett az új korszak, Uram. Köszönöm neked, hogy eljött az idő, hogy leszámoljunk dolgokkal a családjainkban, az életünkben, Isten népe között, a nemzetünkben, az Úr Jézus nevében. És köszönöm neked, hogy ha a hűség fakad fenn a földről, akkor igazság száll alá a mennyből. Uram, köszönöm neked, hogy megadja a föld is a gyümölcsét, és te is megadod, Uram, a mennyből. Köszönöm neked a néperet, köszönöm, akik itt vannak. Uram, atyákat, anyákat, Uram, fiakat, köszönöm neked, hogy éhesek vagyunk, Uram, rád. Éhesek vagyunk, Uram, arra, hogy te cselekedj valamit, Uram. Mi megtesszük a mi részünket, és te megteszed a te részedet. Köszönöm neked, Uram, hogy az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. És jövünk most, Uram, megalázni magunkat, jövünk odaszállni az életünket, a családjainkat, és mint családok fogunk godálni eléd. Köszönöm neked, hogy kipucolod a családjainkat, hogy megrontod a gonosznak az erejét. Köszönöm neked, hogy így van, és megjelenik az Úr dicsősége. Minden völgy fölemelkedik, minden magas alászál, és megjelenik az Úr dicsősége. Köszönöm neked, így van, és szólom most ezt, hogy minden völgy fölemelkedjék az életedbe, a családodba, és minden hegy alább szálljon az Úr Jézus Krisztus nevében, és hogy megjelenik az Úrnak a dicsősége az életedbe, a családodba, a gyermekeid életébe, a következő generáció életébe, Magyarország életébe, az Omega hálózat életébe, a kapcsolatrendszereidbe, az Úr Jézus nevével. És Uram, minden égessél ki, perzseljél le. Uram, minden kipucolódjon, ami nem illik hozzád. Uram, köszönöm neked a te népedből. Belőlünk vezetőkkel kezd, Uram. Kezd a mi családunkkal. Kezd a mi életünkkel. Kezd a nyájakkal, Uram. Köszönöm neked, hogy megjelenjék úgy, ahogy te vagy. Úgy akarunk lenni ezen a világon, hogy minden fiaink az Úr tanítva legyenek. Az Úr Jézus nevében, hogy le legyen számolva Béliállal. A Jézus nevében minden keresztény családba. Uram, köszönöm neked, hogy a fiak szíve az atyákhoz fordul. Az atyák szívek pedig a fiakhoz. Így van, Jézus nevében. Köszönöm, Uram. És megvigasztalod a te népedet. Amikor Imre beszélt erről, az volt bennem, amivel készültem délután, az egy másik történet, másik üzenet, de aztán idejött egy testvérünk hozzá, és mondta, hogy a gyermekekkel kapcsolatban, hogy a fiaink és a lányaink nem akarják teljes szívvel követni az Urat többeknek. És harcolunk ezekkel. És úgy gondolom, Isten valamit akar délután mondani ezzel kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk visszafordítani a fiak szívét az atyákhoz és az anyákhoz. És a lányoknak a szívét. És hogy a legnagyobb sikeretek, kedveseim, és a sikerünk, amikor Isten dicsősége jön, hogy minden fiaink az Urat fogják szolgálni. Hogy én és az én házam nép az Urat fogja szolgálni. És kedveseim, a bőjtünknek egyik fő gyümölcse, hogy minden fiaid az Úr tanítványai. És teljes szívvel, ha csak a fiaid és a lányaid fogják szolgálni az Urat, ha semmi más nem tettél volna, csak ezt megteszed, akkor egy új generáció beviszi az ígéret földjére ezt a nemzetet. Ha te nem tudtad megcsinálni, a másik generáció megcsinálja. De még azt akarom, hogy én lássam ezt. Hogy mi lássuk ezt. Mert ez lesz a legnagyobb sikerünk. A bőjtnek is a legnagyobb, hogy ebbe az időszakba megoldódjanak ezek az igák. És szellemi dolgokat mondjunk ki a szellemvilágba. Amen. A gyermekeinkre, az unokáinkra, a te gyermekeidre, a szellemi fiaidra, de a személyes hús, vér, test gyermekeidre és unokáidra. Amen. Erről fog beszélni.